Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ezekben a napokban népünknek, nemzetünknek 60 esztendővel ezelőtti szabadság harcára, küzdelmére emlékezünk. Együtt olyanokkal, akik ebben részt vettek, mi fiatalabbak, akik erről csak hallottunk. Istené legyen a hála mindazért, amit akkor megengedett, és mindazért a jóért is, ami abból, ha nem is rögtön, de később származhatott. Énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén a szózatot összetartozásunknak erősítésére. Testvéreim. Isten tiszteletünket a 68. Zsoltárunk éneklésével folytassuk. A 68. Zsoltárunknak énekeljük első, 10., valamint 16. versét. A 68. Zsoltárunk első, 10., valamint 16. versét énekeljük, hogyha felindul az Isten.
Elkergetted meg se.
fohászkodjunk testvére. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 43. úrnapjának soron következő tanítását. Fölolvassa ezt közöttünk Víg Tamás presbiter testvérünk. Kérdés és a ráadott válasz a 10 parancsolat közül a 9. parancsolat magyarázatát képezi, amely így hangzik: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésben részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek, törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
Isten igéjére figyeljünk a következőkben, amely a 62. zsoltárból szól hozzánk. A 62. zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek, Jedútunnak, Dávid zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a dűledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős kősziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, szavát, és adja, hogy megértsük annak személyesen hozzánk és ránk vonatkozó részét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, hiszünk abban, hogyha te felindulsz, a döntéseket hozol, akkor annak senki és semmi nem állhat ellen. És hiszük azt is, hogy te vagy az, aki bennünket, embereket is megragadsz és felbuzdítasz, hogy a te dicsőségedre és embertársaink javára tudjunk cselekedni. Megköszönjük neked azt, hogy ismerhetünk téged, és azért könyörgünk, hogy légy minden időben az, aki bennünket motiválsz, és aki bennünket eligazgatsz az élet ösvényein. Taníts bennünket arra, hogy mi a jó, mi a hasznos, mi az, amiben örömödet leled, és adj nekünk erőt nem csak mindezt fölismerni, hanem meg is tenni teljes életidőnkben. De arra is kérünk, világosíts meg bennünket mindarról, ami zsákutca, amely jónak tűnik, de csak látszat, és óvjál meg bennünket minden olyan úttól, amely talán könnyen járható, de végül a veszedelembe torkollik. Köszönjük neked azt, hogy ma együtt lehetünk ezen a helyen. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy szólhat a te igéd, és ennek mi hallgatói lehetünk. És leginkább azért dicsőítünk téged, mert hiszük, szent lelked által meg tudsz bennünket eleveníteni, világosítani, meg tudsz bennünket győzni arról, hogy te vagy az igazság. Tedd meg ezt velünk, hogy mi benned juthassunk békességre, múlt, jelen és eljövendő felől, és a te szemszögödből lássunk mindent, ami történt, ami történik, és ami eljövendő. Így áldj meg bennünket tiszta, szent, érthető szavaddal. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az ige hirdetés hallgatására, tovább fohászkodva a 301. dicséretünk 6. és 7. verseinek éneklésével. A 301. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet. Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvasom. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, annak 5. fejezetéből, az első versből, ahol a következőket találjuk megírva. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Kedves testvéreim, akik a médiával valamilyen úton, módon találkoznak, és azt gondolom, hogy ebben azért viszonylag egyforma a mi életünk, hallgatjuk a rádiót, nézzük a televíziót, ezekben a napokban különösen sokat hallhatnak a szabadságról. Kifejezetten az mondatik a mi népünkről, hogy mi egy szabadság szerető nép vagyunk. Azonban minél többet hallottam ezt, annál jobban megérintett az a gondolat, hogy vajon tudjuk-e azt, hogy mi a szabadság. Beszélünk róla, azt is mondjuk, hogy szeretjük, azt is, hogyha kell, akkor a vérünket is adjuk ezért, de tudjuk, hogy mi a szabadság. Valójában azért is fontos nekünk erről beszélni, mert ahogy a testvérek hallhatták a felolvasott igéből, a kijelentés is foglalkozik a szabadság kérdésével. És nem mondhatjuk keresztjén emberként azt, hogy nem érdekel bennünket ennek a fogalomnak az igazi tartalma. Nem érdekel a lényege. Ezért ma szeretném ezt a témakört ide hozni a testvérek elé, és Isten segítségével egy kicsit körüljárni. Méghozzá annak megfelelően, hogy mit gondolnak általában az emberek a szabadságról. Aztán megvizsgálnánk azt, hogy mit jelent ki Isten a szabadságról. És végül arról szeretnék szólni a testvéreknek, hogy miért szabadság keresők és szabadság szeretők a keresztjén emberek, Jézus Krisztus követői. Mi az ember gondolata a szabadságról? Olyan téma ez, testvérek, amely azt gondolom, hogy az emberiség kezdete óta, amit leginkább számunkra a Szentírás regisztrál, porondon van. Ez a téma örök téma az emberiség történetében. Ma leginkább a felvilágosodás korának a hatása alatt áll szinte az egész világ, amikor erről a fogalomról gondolkozik. A felvilágosodást sokszor szoktuk emlegetni, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy mindenki érti azt, ami a felvilágosodás korában végbe ment. Egyfelől a világ a felvilágosodást valami óriási fegyverténként hozza és állítja az utókor elé. Másfelől mi keresztjének sokszor szkeptikusan és bírálattal beszélünk a felvilágosodás koráról. Kant, amikor megfogalmazta azt, hogy mi a felvilágosodás, ezt írta. A felvilágosodás az ember kiabálása a maga okozta kiskorúságból. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem abbéli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Merj a magad értelmére támaszkodni. Nagyon szépen foglalja össze Kant a lényegét a felvilágosodásnak, hadd ismételjem ezt az utolsó mondatot, merj a magad értelmére támaszkodni. Ha nem ezt teszed, akkor kiskorúságban vagy. És azt mondja a felvilágosodásról, hogy az nem más, mint kilépés a kiskorúságból, az ember nagykorúvá válása, amikor a maga értelmére kezd támaszkodni. Ez a kor, ez a filozófia, ami elhat ezen a világon, de talán különösképpen is itt Európában a mi értelmünkre, a mi állapotunkra, a mi gondolkozásunkra a szabadságról. Ennek szellemében fogalmazták meg a felvilágosodás korában az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, ahol ezt jegyezték, a szabadság lényege, hogy azt tehetjük, ami nem árt mások jogainak. Szabadon élhetünk, és szabadon halhatunk. Azt mondja később az ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata, minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Tulajdonképpen, ha össze szeretném foglalni azt a gondolatkört, ami hat ma arra, hogy milyen szabadságról hogyan gondolkozunk, és mit gondolunk a szabadságról, az úgy hangzik, hogy a felvilágosodás kora óta az ember önrendelkezik, és úgy gondolja, hogy a szabadság az az önrendelkezés és annak megvalósulása, az egyén értelme, az egyén döntése szerint. Van ennek egy ellentéte, mert sokszor segít bennünket valaminek a megértésében, hogyha az ellentétes oldalt is bemutatjuk. A filozófiai ellentéte a szabadságnak a determinizmus. Ez persze egy idegen szó, talán így fogalmaznám meg a testvérek előtt, hogy értsük tökéletesen, hogy a determinizmus nem más, mint a megváltoztathatatlan meghatározottság. Magyarán, hogy valaki által megváltoztathatatlanul meghatároztattak a dolgok, és nekünk abban és aszerint kell élnünk. Ennek ellentéte a szabadság, amikor azt mondjuk, hogy önmagunkról rendelkezünk, és azt meg is valósítjuk a saját értelmünk szerint. Nem valakinek és valaminek a döntését hordozzuk és visszük végbe. Nem aszerint gondolkozunk, hanem a saját értelmünk szerint gondolat és tett végbe megy a mi életünkbe. Talán nem csodálkoznak a testvérek azon, hogyha ezeknek a gondolatoknak és a szabadság ilyetén való értelmezésének a folyományaként úgy beszélhetünk a modern korról, mint az alternatívák koráról. Minden egyes szükség betöltésére sokféle alternatív lehetőség áll a mi rendelkezésünkre. Hiszen az ember a saját szabadságában, a saját gondolata szerint akar döntéseket hozni. És erre a válasz az volt, hogy megszülettek az alternatívák. Például a boltokban ugyanarra a célra nagyon sokféle árut találunk a polcokon. Azt mondjuk, hogy éhesek vagyunk, kenyeret szeretnénk enni. De amikor valaki bemegy egy áruházba, egy pékségbe, akkor akár éhen is halhat a pult előtt, mire számba veszi, hogy hányféle lehetősége van arra, hogy az éhségére a kenyeret magához vegye. Fehér kenyér, barna kenyér, rossz kenyér, ilyen kenyér, olyan kenyér, és akár ha mindegyiket végig tanulmányozzuk, ahogy mondtam, éhen is halhatunk a kenyeres pult előtt. De ilyen dolgokat látunk a közlekedésben. Amíg nem voltak lehetőségek, addig az ember gyalog ment mindenhova. Ma eldönthetjük azt szabadon, a legtöbbünk így él, hogy ha el akarunk jutni egy adott célba, hogyan megyünk oda. Lehet menni gyalog, lehet menni kerékpárral, lehet menni a saját autónkkal, lehet menni tömegközlekedéssel. Ezek alternatívák, mert ugyanabba a célba, csak a döntésünk szabadsága szerint magunk által megválasztva érkezünk el. De ki az, aki ne találkozna ezzel? Az orvosnál. Amikor bemegyünk az orvoshoz, és ő receptet ír, és talán még megkérdezi azt, hogy hát van erre olcsó megoldás is, meg drágább megoldás is. Melyiket tetszik kérni? Mi a cél? Az, hogy meggyógyuljak. Meggyógyulhatok olcsón is, meg meggyógyulhatok drágán is. Mind a két gyógyszer talán elvezet ugyanahoz a célhoz, de eldönthetem, hogy én ezért mennyit akarok fizetni. Azonos gyógyhatású gyógyszerekkel vagyunk körülvéve. A modern ember azt gondolja tehát, legyen lehetőségem dönteni és cselekedni a magam értelmére támaszkodva. Ez a szabadság. Ezt érti a modern ember szabadságon. Azonban miközben ezért harcolunk, harcoltak az eleink, és harcolunk mi is, azért látjuk azt, hogy az emberben még sincs minden területen ott az ember előtt a szabadság, a szabadon választás lehetősége. Ez a szabadság értelmezés csak az élet látható részének, a testben eltöltött időnek a dolgaira korlátozódik. Azonban az ember életének van egy problematikája, egy elkerülhetetlen része, ez pedig a mi sorsunk, a halál. A halál. Ezt nem tudjuk elkerülni. És bármennyire nagy a mi szabadságunk, itt nincs módunk arról dönteni, hogy meg akarunk halni, vagy nem akarunk meghalni. Hát az ember gyártott erre is alternatívát, de a problémát nem tudta vele megoldani. Ma már lehet választani, hogy hogyan akarunk meghalni. Nem mindenkinek, de a világ egyik felén már lehet erről dönteni. Hogy ágyban párnák között, vagy kínlódva, telecsövezve, egy kórház intenzív osztályán, gépek segítségével, majd azoknak a lekapcsolásával akarunk meghalni. Vagy ott van az ember előtt az az alternatíva is, hogy hát önkezőleg véget vetek az életemnek, amikor úgy gondolom, hogy most már elég. De valójában az ember élet és halál kérdésében felvilágosodás ide vagy oda nem képes dönteni. Mert elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak. Nem véletlen, hogy a modern ember az élet láthatatlan dolgait, miközben már tudja, hogy vannak az életnek láthatatlan dolgai, nem csak a láthatókból áll a világ, hanem van egy láthatatlan része is a világnak. Szóval nem csoda, ha a modern ember a maga módján megpróbálja föloldani ezt a feszültséget, hogy a láthatatlanokra nincs befolyásom. És az egyik nagy feloldása ennek a materializmus lett, ami azt tanította, hogy nincs láthatatlan világ, nem kell vele foglalkozni. Ez csak az emberi elme szüleménye. Isten, angyalok, démonok, láthatatlan világ, lelkek nincsenek, felejtsük el. Az van, ami megfogható, ami tapasztalható, ami leírható. Hát az ember menekült ebbe az irányba, de látjuk, hogy a világban nem hozott ez igazából nagy megnyugvást. Legalábbis egyéni szinten egész biztos, hogy csak keveseknek. A másik menekülési útvonal az az volt, hogy az ember a maga kezébe kapta ezt a dolgot, és hát megpróbálta tudományosan megmagyarázni. Hogy jó, van az életnek láthatatlan része, de mi majd megismerjük, kikutatjuk, és ott is adunk lehetőséget a döntésre. Hát ma már nem csak az egyház beszél a halál utáni életről, hát erről beszél ma már mindenki. És ott van az emberek előtt sokféle lehetőség arra nézve, hogy te hogyan változtasd meg, hogyan vedd a kezedbe azt, ami a halál után következik. A vallások sokasága is sokféle alternatívát kínál, és a vallások döntő része úgy beszél a túlvilági életről, hogy ennek az ügye a te kezedben van. A te kezedben van. És te még arra is képes és szabad vagy, hogy döntsél erről. Ügyeskedjél, ne csak a láthatókban hozzá döntéseket, és küzdjél a szabadságodért, hanem vedd a kezedbe a halálod utáni életedet is. Döntsél itt és most jól arról az örök sorsról is, ami majd a láthatók lezárulása után a részed lesz. Látjuk tehát, testvérek, a világ gondolkozását és a világ baleseteit is a szabadság értelmezésben, hogy azért nem mindenhol működik ez tökéletesen jól, és talán a szabadság nem is jelent többet valójában ebben a világban, mint megadni a lehetőséget az önrendelkezésre, a saját értelem szerint való cselekvésre. Szándékosan nem beszélek most arról, mert nagyon tágítana ezt a témát, ami a demokráciának a halálába fog vezetni, az, hogy két ember szabad önrendelkezése és cselekvése, az lehet, hogy önmagában jogos, csak könnyen elképzelhető, hogy egymással ütközik. Egymással ütközik. Szabad és lehet fütyülni egy tüntetésen, joga bárkinek, hogy így menjen ki egy tüntetésre, de joga annak, aki kint van, az, hogy hallgassa azt, aki beszél. Hát mindenkinek joga van hozzá, most akkor ki tesz igazságot, testvérek? Hát mi emberek hogy oldjuk meg? Hát azt tesz igazságot, hogy melyik oldalon állnak többen. Csak már be is vittük magunkat a zsákutcába, mert akkor valahogy mégiscsak korlátozzuk a másik szabadságát. Vannak tehát zsákutcák, amiben a felvilágosodás által és nyomán megfogalmazott szabadság gondolat bevezet bennünket, de nem tud kihozni. Ezért nagyon fontos nekünk az, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent ki Isten a szabadságról. Mert beszél róla a Szentírás, és jó nekünk azt is megérteni, hogy ha az ember nem tudja ezt jól értelmezni, akkor vajon a Biblia mit mond nekünk a szabadságról? Testvérek, a Biblia legelőször is úgy beszél a szabadságról, mint ami valódi ellentétek közötti választás lehetősége. Többször hallottátok ezt tőlem, de újra meg újra el kell ezt mondjuk, hogy a Biblia másként értelmezi a szabadságot, mint ez a világ. A Biblia valódi ellentétekről beszél. Az, amikor bemegyek a boltba, és ott többféle kenyeret látok, az, amikor elmegyek az orvoshoz, és ő többféle gyógyszert kínál nekem, azok nem valódi ellentétek. Ott szabadságom van egy cél érdekében, ezen az úton, vagy azon az úton haladnom. A Biblia azonban a szabadság alatt valódi ellentéteket ért, nem alternatívákat, amelyekkel egymást ki lehet váltani. Azt is sokszor elmondtam, és el fogom még mondani, ha Isten megengedi a testvérek előtt, hogy az Isten világát megérteni akaró ember, ha kihagyja a Biblia első lapjait, akkor gyakorlatilag úgy akar fölmenni egy épületbe, hogy csak az első 10 lépcsőt lerobbantja maga előtt. Az nagyon nehéz, hogyha az első 10 lépcső, ami fölvezet az első emeletig, hiányzik. Akkor nagyon nehéz megmászni egy épületet. Sajnos az ördög mindent megtesz azért, és ez is a felvilágosodásnak köszönhető részben, hogy a Bibliának ezt az első néhány tényközlését porrá zúzza. Pedig ott van, testvérek, nagyon szépen ábrázolva az, ami számunkra fontos, hogy az Isten gondolatait megértsük. Ugyanis az ember előtt az Édenkertben ott volt a valódi választás, a valódi ellentétek közötti választás lehetősége. Ez eredetileg az élet és a halál volt. És Isten azt sem titkolta el, hogy az élet azt jelenti az ember számára, hogy Isten mellett dönt. A halál meg azt jelenti az ember számára, hogy Isten ellenére dönt. A kísértő azt mondta az embernek, hogy Ha vesztek a jó és gonosz tudásának a fájáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Azaz azt hazudta az embernek a kísértő, hogy nem lesz szükségetek az Istenre. Ha olyanok lesztek, mint ő, akkor többet nincs függésetek az Istentől. Akkor ti magatok istenekké lesztek. Isten pontosan ezt jelezte előre az embernek, hogyha szembeszállsz vele, ha engedetlenné válsz, akkor mi lesz a sorsod? Meghalsz. Mit jelent ez a fogalom? Azt jelenti, hogy azt mondja Isten, hogy ha engedetlen leszel velem szemben, akkor magadra maradsz. Ha engem ki akarsz váltani az életedből, akkor magadra fogsz maradni. És ez azt jelenti, hogy kiszolgáltatottá válsz. Méghozzá annak leszel kiszolgáltatott, akitől és amitől én most óvlak. Nem akarom, hogy annak legyél a kiszolgáltatottja. Testvérek, meg kell értenünk, hogy a bűn létezett már az emberen kívül is a láthatatlan világban, a maga borzalmaival, csak el volt rejtve az ember előtt. El volt rejtve az ember elő, és az embernek azt mondja Isten, hogy szabad vagy, de én arra bátorítalak, és azt mondom neked, ne akarjál abba az irányba lépni. Maradjál te csak mellettem és velem, és akkor minden a tiéd. De Isten az embert szabadnak teremtette. Valódi ellentétek között választhatott az ember. Istennel vagy nélküle? Élet vagy halál? Isten befolyása alatt vagy a másik oldal befolyása alatt? Azt mondja később a bűnbe esett emberről Isten, olyanná lett, mint mi. Figyeljünk oda, mi következik itt. Jónak és gonosznak tudója. Azt mondja az Isten, hogy a jó és a gonosz tudója lett az ember, ismerője lett az ember, de nem mondja azt, hogy az ura lett a jónak és a gonosznak. Csak azt mondja Isten, hogy most már tudja az ember, hogy van rossz. Most már tudja, hogy mitől óvtam. Nem uralkodik rajta, nincs többé lehetősége választani, mert hogy mit mondott Isten? Hogy amikor megismered azt, akkor el fogsz veszíteni engem. Meghalsz, magadra maradsz. Testvérek, az ember azóta veszi a jogos illetményt. Mert azt mondja a Szentírás, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Az Isten nélküliség. És ezzel valójában a bibliai értelembe vett szabadságnak az elvesztése. Az ember elvesztve Istent valójában magára maradt, elvesztette a valódi választási lehetőséget. Az örök élet aspektusából nézve, Isten felől nézve, az ember itt a földön csak kis meg nagy bűnök között válogathat. Nincs az embernek szabadsága most már. A bűn zsoldja, jogos illetménye, elhat minden emberre, és az ember csak abban váltogathat, hogy kicsit bűnözik, vagy nagyon bűnözik. Erkölcsös, vagy erkölcstelen életet él. Vagy erkölcsös és még erkölcsösebb életet él. De valójában arra nincs többé szabadsága, hogy Istent és az életet válassza. Mert mit mondott Isten? Meg fogsz halni. El fogsz engem veszíteni. Magadra fogsz maradni azzal, akinek kiszolgáltatod magadat. Testvérek, tulajdonképpen ez az ember kötöttsége ezen a földön, amiből az ember nem tud szabadulni. Megpróbáljuk mi ezt az állapotunkat valahogy jól berendezni. Valahogy küzdeni azért, hogyha el nem tudjuk már kerülni a halált, legalább az, amit itt a földi életben töltünk, hát szép legyen. Erről szól az emberi történelem. És arról már régóta tudunk mindannyian, hogy az emberek nem egyformán gondolkoznak a szépről. Van, akinek az a szép, ha uralkodik a többi emberen. Van, aki abban leli örömét, hogyha közösen gyakoroljuk a hatalmat. Valakinek az a szép, ha ő a törvények fölött áll. Másnak az a szép, ha a törvények mindent szépen szabályoznak. Szeretnénk mi szabadok lenni, de valójában egy elveszett állapotot próbálunk meg pusztán kicsit szépíteni. Ez az ember sorsa itt a földön. És a Biblia azt mondja, hogy mivel Istent elveszítettük, a jót és a gonoszt ugyan megismertük, de nem uraljuk ezt, ezért a sorsunk szomorú ezen a földön. És akkor most végül hadd beszéljek arról, hogy miért szabadságkeresők és szabadságszeretők a keresztjének. Testvérek, azért, mert Isten ígéretet tette, és ezt az ígéretét be is töltötte. És amit így fogalmaz meg az evangélium, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Az ige testé lett. Az Isten arról beszélt ott az Édenkertben, hogy noha most az ember elveszti ezt a szabadságot, ami addig adatott neki, ő mégis úgy dönt, kegyelemből és szeretetből, hogy adni fog az embernek lehetőséget, és az ember előtt mégis nyilvánvalóvá fogja tenni önmagát. Meg fog jelenni az embernek. Onnan az Édenkertből el kellett jöjjön az ember, soha nem láthatta többé az Istent, de az Isten azt ígérte, hogy meg fogok jelenni. Igen, testvérek, az ige, az Isten ígérete, az Isten beszéde beteljesült, testé lett, és megjelent az üdvözítő kegyelem, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. De mit mond az ige? Megjelent. Nem mi jelenítettük meg, nem mi parancsoltuk ide, nem mi hoztuk le, hanem az Isten döntött úgy, hogy az általa meghatározott időben megjelenik előttünk. Az Isten döntött úgy, hogy az asszony magvában fog megjelenni. Nem mi döntöttünk így. Minden mögött az Isten áll. És abban a pillanatban, hogy az Isten megjelenik ebben a világban, az ember előtt kapu nyílik meg. Kegyelemből. Az Isten szeretetéből. Testvérek, azt mondja a Szentírás, 2 Korintus 3.17, az Úr pedig lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Magyarán arra vezet el bennünket Pál apostol, hogy az ember előtt a szabadság és a szabadulás lehetősége akkor nyílik meg, amikor az Isten lelke megjelenik számára és előtte. Az Isten pedig az ő igéjét használja arra, az igét, az ige hirdetést, hogy ő lelke által megjelenjen előttünk emberek előtt. Testvérek, a földi szabadság feltétele annak, hogy az igét hirdethessük és hirdethessék ezen a világon. Mi azért vagyunk szabadságkeresők és szabadságszerető emberek, mert abban az időszakban, amikor a Földön, a társadalomban szabadság van, a szólásnak is szabadsága van, akkor mi beszélhetünk az Istenről. Nem csak én beszélhetek, mint lelkipásztor az Istenről, hanem beszélhettek ti is. Az otthonaitokban, a munkatársaitokkal, akár az utcán beszélhetünk emberekkel Istenről. Aki szabadságot hozott, kínál, és ad is azoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Testvérek, minden keresztjének küzdenie kell ezért a szabadságért. És minden keresztjének el kell határolódnia minden olyan társadalmi rendtől és formától, ami bennünket abban akadályozna, hogy az Isten dolgairól nyíltan és őszintén bizonyságot tegyünk. Mert ha az ige nem hirdettetik, ha Isten az ő igéjét felhasználva lelkáltan nem jelenik meg előttünk, akkor maradunk a halálban, az Isten nélküliségben. Számunkra ezért is fontos a szabadság. És ezért is küzdünk a szabadságért, és küzdünk minden olyan filozófia ellen, amely ebben a szabadságunkban bennünket korlátozni akar. Azt gondolom, hogy a testvérek előtt azért nyílt titok, hogy ma nagyon afelé tendál ez a világ, hogy mindenkinek van szólásszabadsága, de a keresztjének hallgassanak. A keresztjének hallgassanak. A keresztjén gondolkozást, a keresztjén tanítást ma ez a világ visszautalja az egyén és az Isten tartományába. Éld meg a vallásosságodat otthon, ne zavarjál vele másokat. Mert minden elfér ebben a világban, de az, amit te képviselsz, az nem fér el ebben a világban. Európa országai addig, amíg aképpen gondolkoztak, és ebben nagy segítség volt a reformáció, hogy a szabadság Isten nélkül elképzelhetetlen, addig hatalmas fejlődésen mentek keresztül, ami nem csak gazdasági fejlődés volt, hanem társadalmi fejlődés volt. Az ember és ember közötti kapcsolatban is hatalmas fejlődés következett be a reformáció kora után. Aztán ezt a fejlődést szépen összezavarta a felvilágosodás, amelyik aztán más irányba terelte az embert, mert mit mondott? Ne hagyd magad Istentől befolyásolni. Addig kiskorú vagy. Éld úgy az életedet, a magad értelmére támaszkodva, ahogyan te szeretnéd. És ehhez nem kell az Isten. Testvérek, amikor azt mondja egy társadalom, hogy nem kell az Isten, nem kellenek azok, akik az Istenről bizonyságot tesznek, amíg a társadalomban nem kell az a szabadság fogalom, amit Isten szabadságként mutat be nekünk, addig a társadalom mindig a romlás útján halad. Ez talán nem olyan látványos. Lehet, hogy mindenki előtt ott van 15 féle kenyér, 30 féle gyógyszer, de valójában a társadalom lelkileg erodálódik, és egyre mélyebbre süllyed. És ennek a kettősségnek mindenki tanulja lehet, aki megnéz 10 perc híradót ebben az évben. Pontosan ezt látjuk, hogy miközben a világ mindent megtermel, amire szüksége van, mindent ad, az emberi lelkek egyre mélyebbre zuhannak, és egyre nagyobb az emberiség nyomorúsága. Ebből, hogy tudnélik, nincs módunkban szabadon dönteni a valódi dolgokról, az életbe vágó dolgokról, ebből Isten igéje tud bennünket kisegíteni. Elétek adtam az életet és a halált, mondja Isten az ő népének, akik előtt megjelent, és azt mondja, válasszátok az életet. Válasszátok az életet. Szeressétek azt a szabadságot, amelyre én hívlak el benneteket. Mit mond Pál apostol a Galácia beli gyülekezetnek? Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Szeressétek azt, amit az Isten szeret, kövessétek azt, amit Jézus Krisztus elétek élt, elétek hozott, amire tanított benneteket, ne engedjétek magatokat újra a bűn szolgaságába. Ne vegyétek magatokra újra a bűn igáját. Kedves testvéreim, eképpen kell együtt látnunk a szabadság gondolatát keresztjénként ebben a világban, amiben most élünk. És amikor azt mondjuk a magyar nép szabadság szerető nép, akkor én arra kérlek benneteket, hogy ne csak azt a szabadságot értsük, vagy munkáljuk ez alatt, ami a mi külső szabadságunkat jelenti. Ez is nagyon fontos, hanem mindig értsük alatta, hogy ez a külső szabadság teszi lehetővé, hogy mi az igazi szabadulásról, Jézus Krisztusról, az ő parancsának eleget téve bizonyságot tegyünk ebben a világban. Ezért nem mellékes kérdés, hogy milyen társadalomban, milyen politikai rendszerben élünk. Ma a szabadságnak a jele az, hogy ennyien ülünk ebben a templomban. És a nem szabadság jele volt az, hogy 50-40 évvel ezelőtt, ha lett volna ez a templom, valószínűleg nem lettünk volna ennyien. Isten segítsen meg bennünket, hogy ő benne lássuk a mi szabadságunkat Jézus Krisztusban, és amikor ez a szabadság megjelenik előttünk a hirdetett igében, akkor ne legyünk restek ezt választani. Jézus Krisztust választani. Amen. Gyertek testvérek, a 380. dicséretünk első, negyedik és ötödik versét énekeljük most fennállva. A 380. dicséretünk első, negyedik és ötödik versét énekeljük. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
Koncra hányul a hitlenek.
foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te neked, hogy igéd és lelked által hitünk szerint ma is megjelensz előttünk, és kínálod nekünk az igazi szabadságot. Köszönjük te neked, hogy aki téged választ, az tud a te dicsőségedre élni, amiért te teremtettél bennünket. És köszönjük, hogy aki téged választ, az megérti azt is, hogy mi van az ő embertársának javára. Mi szolgálja a mi boldogulásunkat ezen a földön? Könyörüljél meg rajtunk, hogy amikor te megjelensz előttünk, akkor ezt ne kezeljük nagyvonalúan, ne kezeljük lemondóan, ne értékeljük ezt alá, hanem ha tudjuk megragadni az általad megnyitott lehetőséget, hiszen te ma is tőlünk független és szabad vagy, és akkor jelensz meg számunkra, amikor te úgy döntesz. Könyörülj rajtunk, hogy az alkalmas időt megragadjuk, és azzal bölcsen éljünk. Köszönjük te neked, hogy aki téged választ, az életet választja. És köszönjük, hogy aki téged választ, az örök életet kapja. Dicsőítünk téged ezért a szeretetért és kegyelemért, mennyei édesatyánk, ahogyan ígéretet adtál, azt ápoltad, gondoztad, és Krisztus által ő benne be is töltötted. És köszönjük neked mindazokat, akik merték és akarták nekünk ezt a szabadságot hirdetni. Köszönjük ma neked különösképpen földi életünk szabadságát, amely biztosítja annak lehetőségét, hogy itt együtt legyünk ebben a templomban, hogy szóljunk, hogy hitünk szerint éljünk. Kérünk, segíts meg bennünket, és ne hagyd, hogy a társadalmak újra olyan kötöttségekbe vigyék magukat, amelybe mi nem fogunk beleférni. Légy segítségül nekünk, hogy akár biztosít ez a világ szabadságot, akár nem, mi mindig is készek legyünk, akár áron is megvéve az alkalmakat, beszélni arról, hogy te benned a külső szabadságnál nagyobb szabadságot, a tökéletes szabadságot nyerheti el bárki, aki hisz Jézus Krisztusban. Légy segítségül nekünk, és így adjál nekünk békességes napokat földi életünk során. Áld meg azokat, akik ezen a szabadságon munkálkodnak, de rontsd meg mindazokat, akik ettől a szabadságtól a te népedet, az egyházat megfosztanák. Kérünk téged, Urunk, hogy adj nekünk így vigasztalódást és békességet a mi napjainkban és az elkövetkezendőkben egyaránt. Kérünk téged gyászolóinkért, akik a földi élet végét látják, s azzal szembesültek az elmúlt időszakban, könyörüljél meg rajtuk, hogy szemüket reád emelhessék, aki az életnek és halálnak ura vagy, s akiben ott van elrejtve a mi boldogulásunk. Kérünk téged betegeinkért, róluk is emlékezzél meg, s a halál felé vezet az ő útjuk, erősítsed őket abban a hitükben, hogy te azért jöttél, hogy tőled az örök életet nyerhessük el. És adjad, hogy beléd vessék bizodalmukat, de kérünk azért is, hogyha lehetséges, légy az ő gyógyítójuk. Kérünk a mi egész népünkért, Urunk, tarts meg bennünket mindazon értékek mellett, amelyeket a te igédből eredeztetünk. Így áld meg népünk vezetőit is, hogy küzdjenek, és ennek a küzdelemnek mindenfajta kísértésében, nehézségében reát tekinthessenek. Adjál is ilyen vezetőket, nem csak népünk, hanem egyházunk, gyülekezeteink élére is. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, és fogadd a mi hálaadásunkat mindazért, ami volt, ami van, és ami eljövendő. Amen.